Ma este ismét Jézus egyik beszélgetése lesz a témánk, és fel is olvasnám az alapigét János evangélium 5. fejezetéből az első 16 verset. Tehát János evangélium 5. fejezetéből olvasom az első 16 verset. Így hangzik. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Lyukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némi betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, s mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd a te ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked az ágyadat hordanod. Felelt nékik, aki meggyógyított engem, az mondta nékem, vedd fel az ágyadat, és járj. Megkérdezték azért őt, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel az ágyadat, és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrevonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta néki, imé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment azért az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Hát ez a történet. Ahogyan tegnap is tettük, most is tegyük azt, hogy először megpróbáljuk, hogy újra végig tekinteni, megmagyarázni, ami magyarázatra szorul, hogy egész világos legyen maga a szituáció, a történet, és aztán megyünk bele egy kicsit mélyebben, hogy mire tanít ez minket, milyen üzenetet közvetít nekünk. Betesda tó, mondja, hogy héberül hívták Betesdának, talán valaki tudja, hogy Budapesten is van Betesda kórház. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy irgalom háza. Érdekes, hogy régészeti feltárásoknál pontosan az egykori Lyukapu közelében találtak egy ilyen oszlopcsarnokos fürdőnek a helynek a nyomait. Tehát valóban ez, hogy így mondjam, régészeti bizonysága is van, hogy ez a gyógyhely itt létezett. És mielőtt megütköznénk azon, amit itt olvastunk a szövegben, mi az, hogy angyal kavarta föl időnként a vizet, ugye ez ember olyan mitológikusan hangzik, hogy jön egy angyal, és valami nagy fakanállal felkavarja a vizet, és akkor ráadásul egy ilyen áldatlan versenyt rendez, hogy aki ott először belelép, az gyógyul meg, és akármi betegségből. Szóval nem véletlen érezzük, hogy ez olyan furcsán, legendásan hangzik, nem a Bibliába illően. Meg is mondom, mi a helyzet, a Biblia legrégibb kéziratai egybe sincs benne. Hanem amikor a kereszténység államvallásá lett a 4. században, akkor keletkezett az úgynevezett textus receptus, tehát az a mintaszöveg, amit aztán ugye a császár pénzelte, hogy ezeket sokszorosítsák, másolják, és ajándékozzák keresztény közösségeknek, és ebbe valaki írhatta bele jóhiszeműen, hogy ez volt a közhiedelem. De a Biblia régi kéziratában sehol nincs. Tehát nincs ilyen, hogy angyal kavarja fel a vizet. Valami olyasmire gondolhatunk, hogy vulkanikus tevékenység lehetett talán, és azért mozdult meg időnként a tó, persze pontosan nem tudjuk, és az már biztos csak népi hiedelem volt, hogy aki elsőnek lép vele, az gyógyul vele. Biztos, hogy közvetlen a felkavarodás után lehetett esetleg valami különleges gyógyhatása a tónak, de hát biztos, hogy nem egy, aki elsőként tud belelépni, és az se hihető, az is csak népi hiedelem lehetett, hogy akármi betegsége van, meggyógyul. Aztán olvassuk, hogy voltak itt vakok, meg bénák, hát olyan gyógyhatás, amitől egyformán gyógyul egy pillanat a vak meg a béna, szóval ugye ez nyilván nem létezik. Szóval ezt a negyedik verset nyugodtan nézzük meg, ha kihagyjuk a szövegből, nem hiányzik semmi. Ez csak egy utólagos betoldás volt a néphiedelem magyarázatául. És akkor azt látjuk, hogy Jézus egy évi ünnepnap alkalmával felment Jeruzsálembe, és az ünnepen belül is éppen szombatnap volt, és akkor ő ellátogatott erre a helyre, és így olvastuk itt a harmadik versben, hogy betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága várta a víznek megmozdulását. Azért el tudjuk képzelni, hogy ennyi elesett, beteg, sérült ember milyen szomorú látvány lehetett annak az Isten fiának, aki nem erre teremtette az embert, nem erre a szenvedésre, nem erre a pusztulásra. Én gondolom Istennek mindent, amit az ember eltorzul, még külsőleg is, akár öregség miatt, akár egyéb okból, az olyan szomorú látvány, mert Isten nem erre teremtette az embert. És azt olvassuk, hogy itt a rengeteg beteg között Jézus felfigyelt egy emberre, akire azt olvassuk, hogy 38 esztendőt töltött betegségében, és itt ezen a helyen azt olvastuk, hogy 5 tornász volt itt. Ezt úgy kell elgondolni, ugye, hogy ilyen fedett helyeket létesítettek, hogy nap ellen, eső ellen óvja azokat, akik a gyógyulás reményében ugye állandóan ott tartózkodtak, hogy azonnal belemenjenek a vízbe, hogyha az megmozdulni látszik. Szóval ezek az emberek, akik itt a vágyakozás, a remény és a csalódás között itt éltek nyomorultan, elesetten, ez egy nagyon megrázó dolog lehetett, mert így olvasjuk, nagy sokaságuk volt itt. És ez az ember már 38 esztendel csinálta ezt, ugye, kimondani is sok. Az egyértelmű, hogy béna volt, mert utána később arra hivatkozik, hogy nincs, aki besegítse a vízbe, tehát nem tudott magától menni. És a 6. versben így olvassuk, ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van. Tehát úgy valahogy úgy lehet elképzelni a jelenetet, hogy ő maga először nem is beszélt, talán mint egy élő halott fekhetett ott. Valami különösen szánalmas látványt nyújtva, talán csukott szemmel, de Jézus részvétre ébredt, ahogy látta őt, és ott a körülötte lévők világosították föl, hogy ez mióta. Nem mint, hogy magától nem tudta volna, de ugye Jézust ők csak egy közönséges embernek nézték, és hogy ez az ember már 38 éve próbálkozik itt, és itt tengeti az életét ilyen nyomorultul. És ekkor Jézus odalépett hozzá, és feltette a kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Feltenném a kérdést én is. Ismerős ez a kérdés? Mondjuk tegnapról? Megkérdezte Bartimeustól, ugye, Jézus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Látjuk azt, hogy Jézus gyógyítási történeteiben van az, ami következetesen visszatér. Tehát erre még rá fogunk térni, de ezúttal is megkérdezi, akarsz meggyógyulni? Ez egy sorsdöntő kérdés. Isten semmit se tud tenni. És akik ugye ezzel a szenvedélybetegséggel ismerősek, küzdenek vele, vagy bármilyen relációban ismerősek vele, ugye tudjuk, hogy ha valaki nem akar meggyógyulni, nem is fog. Ez sorsdöntő kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. És azután azt olvassuk, hogy Jézus nagyon rövidre zárva itt a dolgot, míg oda megy ugye az emberhez, mikor feltette a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, az ember azt válaszolja neki, hogy Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be helyettem. Tehát ő is ezt a közhiedelmet osztotta, és ugye ez olyan szomorú megint, hogy nincs emberem, az derül ki, hogy magányos is volt. Tehát már nem voltak olyan jó barátai vagy rokonai, akik komolyan törődnek vele, akikre számíthat, hogy őt segítik. És talán Jézusnak is úgy tudja az ember elképzelni, hogy talán a kedves szavára nyitotta ki a szemét, és szólalt meg, valószínűleg nem sokat beszélt már egyébként. És ekkor Jézus, ahogy mondtam, rövidre zárja a történetet, nem olvasunk itt mi semmi további párbeszédről közöttük, nem bontakozik ki egy beszélgetés, hanem erre a kérdés után, hogy akarsz-e meggyógyulni, és az ember elmondja a választ, Jézus ezzel most nem száll vitába vagy beszélgetésbe, hanem egyszerűen utasítja őt, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. És valami bámulatos a dolog, mert ennél abszurdabb dolgot mondani egy hosszú évek óta béna embernek, hát ugye ennek elsorvadtak az izmai. Hát ez képtelen járni, és még az ágyát is vegye föl, és járjon. De ennek az embernek a válasza az akarsz-e meggyógyulni kérdésre igazából az volt, hogy ő kérdezés, kételkedés nélkül azonnal, ahogy tudott, próbált engedelmeskedni, és csodák csodájára fel tudott kelni erősen, éppen föl tudta venni az ágyát, és boldogan ment vele. Aztán azt olvassuk, hogy összetalálkozott ugye ezekkel a zsidó vallási vezetőkkel, és ezek ridegen rászóltak, hogy te nem tudod, hogy szombat van, és neked nem szabad az ágyadat hordani. De ez az ember nyugodtan válaszolta, nem volt semmi lelkiismeret furdalása. Azt mondta, hogy aki nekem azt mondta, hogy járjak. Ezt nekem annál magasabb tekintély nincs, mint aki nekem azt mondta, hogy keljek fel, vegyem az ágyamat, aki engem meggyógyít, nekem azt mondta. Nekem ez nem kérdés, hogy helyén van. Itt egy pillanat is kitérőt teszek, csak ugye olyan szomorú az igazi ortodox rabbinizmus, amire azt szeretném mondani, hogy nehogy fölényesen mosolyogjunk, vagy valami ilyesmire. Ugye az ember az sok mindent tud hinni. Ugye én is például a közelmúltban beszélgettem egy ortodox rabbival, pontosabban egy rabbi tanítóval, és mesélte nekem, hogy amikor ők jártak a ilyen ortodox iskolába, azt mondja, szombatnapon a zsebkendőt a nyakunk köré kötöttük, mert ugye nem szabad terhet viselni szombaton, nehogy a zsebünkbe vigyük. Azt mondja, igaz, hogy ez 1-2 gram, de ha egyszer nem szabad, akkor semmit se szabad. És ugye ez a gondolkozásmód egy ugye az emberben olyan szomorúságot vált ki. Tehát Jézusnak egyáltalán nem akarta a szombatnap parancsát ugye megszegni, mert annak egy eszközi jelentősége van, hogy ugye úgy szól a parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodj, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Ugye hát ez értelemszerű, ha a hétköznapi robot munkáját végzi, az ember nem tudja Istennek szentelni, egyik kizárja a másikat. Tehát, hogy így mondjam, ennek egy célszerűsége van, egy eszközi jelentősége van, de nem azt jelenti, hogy az élet szükségre való dolgokat, ami elhanyagolhatatlan. Ugye Jézus egy más alkalommal azt mondta a hallgatóinak, melyik az az ember közületek, ha az ökre beesik szombaton a verembe, talán nem húzza ki? Azért, mert szombatnap van, azt mondja, dehogy nem. Hát ha az állatot nem hagyod szenvedni, ha egy embert meggyógyítasz, azt hagyod szenvedni? Ugye, tehát Jézus nem a parancsolattal szállt vitába, azt ő nagyon is megerősítette, és maga is megtartotta. Olvassuk is, hogy ment szombatonként szokása szerint a zsinagógába, hanem ezekkel az értelmetlen és a parancsolat szellemével ellentétes rabbinikus rendelkezésekkel szállt szembe. Na és utána ez a része különben most tovább, én erről nem is szólok, mert nem ez a témánk, hanem még a történet végéről az érdekes nekünk, hogy kérdezték ezek a vallási vezetők az embertől, hogy miután azt válaszolta, hogy aki engem meggyógyított, az mondta, hogy vedd föl az ágyadat és járj, megkérdezték tőle, hogy ki gyógyított meg téged. Szerintetek tényleg nem tudták? Hát akkor már Jézusnak nagy híre volt, persze, hogy tudták, hogy egyetlen valaki képes ezt megtenni. Nekik semmi kétségük nem volt, hogy Jézus volt, de azért kérdezték az embertől, mert tényanyagot gyűjtöttek ellene, hogy vádolhassák. Tehát nekik ugye bizonyítékra volt szükségük, hogy ám szombatrontó törvény tipró, és az ember tényleg őszintén nem tudta. Ő még semmit nem tudott Jézusról, és ennek is van mondani valója. Sokszor valakinek az ismerete lehet hihetetlenül kevés, szinte semmi, és mégis bízhat az Istenben, és engedhet a szavának, és meggyógyulhat, és változhat. És azután azt olvassuk, hogy Jézus később összetalálkozott a templomban ezzel az emberrel. Hát vajon miért ment a templomba? Ugye a zsidóknál ez előírás volt, hogyha valaki ilyen súlyos betegségből gyógyul, akkor vigye föl a hálaadó áldozatát. Ez az ember nyilván a hálaadó áldozatát vitte a gyógyulásáért, és ott Jézus összetalálkozott vele, és biztosak lehetünk az eddigi történet alapján, hogy nem valami összeráncolt homlokkal, hanem nagyon szívélyesen, szeretettel, együttérzően, tehát a hangsúlyt helyesen gondoljuk, szeretettel intette vigyázz, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Megkérdezem, ez is ismerős? Valahonnét? Emlékszünk, mikor a házasságtörőnő történetét vettük, neki is azt mondta Jézus, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát látjuk, ugyanazok az elvek ismétlődnek ezekben a történetekben. Jézus ezt lelkére kötötte még ennek az embernek, és ebből megtudunk egy nagyon fontos dolgot, és ez egy nagyon fontos a történet megértéséhez, hogy ennek az embernek a súlyos betegségemben 38 éven át sindődött, a saját vétkének a következménye volt. Tehát ő maga hozta magára ezt a szörnyű állapotot a saját vétkével, mert Jézus ezért mondta ezt neki, hogy most ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Még erre is vissza kell térnünk, hogy mit értett Jézus ezen, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. És utána már csak azt olvassuk, hogy az ember elment, és hírül adta ezeknek a vallási vezetéknek, hogy ki az, aki meggyógyította. Nehogy azt gondoljuk, hogy föladni akarta Jézust, vagy áruló volt, vagy hálátlan volt. Ő fogalma se volt róla, hogy ezek gyilkos indulattal üldözik Jézust. Ő örömmel dicsérte az ő szabadítóját és gyógyítóját, és ő ezért mondta el. Ezek meg hát akkor ugye üldözőbe vették Jézust. De ezzel tovább már nem is foglalkozunk. Nézzünk egy kicsit mélyebben bele ebbe a történetbe. És akkor az első dolog, amire utaljunk, hogy 38 évig volt beteg ez az ember. Én elkezdtem egy kicsit kalkulálni, számolni magamban. Hát gondolom nem gyerekként követte el azt a bűnt, vagy azt a hibát, amivel magára hozta ezt a betegséget. Hát mondjuk nagyon fiatal volt, 20 éves. Esetleg 30, mondjuk, hát satszoljuk meg, hogyha mondjuk 20 éves korában csinált valami olyasmit, aminek a következtében ide jutott, vagy akkori években, nem nyilván nem egyszeri, vagy nem biztos, hogy egyszeri cselekedet volt, akkor mondjuk ekkor már 58 éves volt, ugye? Az elég szép kor már. Ha mondjuk netán ez úgy 30 éves korára pusztított el magát annyira, hogy jött ez a betegség, akkor meg 68 éves volt. Na most figyelembe véve, hogy milyen alacsony volt egy generációnak az életkor abban az időben, arra következtethetünk, hogy ennek az embernek minimum volt vissza. A Jézus úgy láthatta őt szinte, mint egy haldoklót, akinek nincs már semmije, senkije, és még mindig abban kapaszkodó reménnyel ott sindődik, hogy hát ha mégis még ebbe az életben egyszer oda jut. És itt gondolkozzunk el mi is egy kicsit az évek múlásán. Ebben a percben nem tudom, kinek hány évet kell számolni, hogy hány év ment el az életéből, nem a legjobban. És nem tudom, ki az, aki még most sem mer, vagy tud egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy akarsz-e meggyógyulni. És akkor az a kérdés, hogy meddig lehet játszani az évekkel. És lehet, hogy valaki erre csak vállat von, és azt mondja, hát legfeljebb földobom, és hát akkor már nem fáj semmi, úgyse hiányzom semminek. Úgy szoktak az emberek ilyeneket mondani. De ez a dolog nem olyan egyszerű. Hadd mondjam, még a Biblia tanítása oldalról sem olyan egyszerű, mert ugye az írásban van egy ilyen intés, amit hatalmadban van cselekedni, azt most cselekedjed, mert semmi bölcsesség, okoskodás nincs a sírban, ahová menendő vagy. Ezen pedig azt érti, hogy a halál, a Biblia tanítása szerint egy teljesen öntudatlan állapot, senki nem változtathat a sorsán többet. És a Biblia olyat se tanít, hogy ki lehet imádkozni valahonnét, vagy valamit változtatni a sorsán. Az írás azt mondja, a halál egy öntudatlan alvás, addig, míg a feltámadáskor az Isten ébreszt belőle, és az ember ahogyan befejezte az életét, valakit használta ezt a kifejezést, hogy milyen puttonnyal megy valaki el ebből az életből, azzal a puttonnyal érkezik az utolsó ítéletbe. Ezről pedig a Biblia igen komolyan beszél. Tehát hiába mondja valaki azt, hogy nem leszek, ez az élet egy ajándék, és ezért az életért mindannyian felelősséggel tartozunk. Így mondja a Prédikátor könyve, hogy nekünk hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Azt is mondja ünnepélyesen a Pál apostol, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, azt erre, mint amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Jézus nagyon egyértelműen mondta, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, majd meghallják az ő szavát, a teremtőnek a szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ugye Isten az idős prófétájának is azt mondta, most menj el a vég felé, majd nyugszol, de felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. És ne rázzuk le magunkról olyan könnyen ezt a kérdést, mert eddig az Isten beszédéből minden beteljesedett, és én éppen most fejeztem be a Jelenések könyve utolsó fejezeteiről szóló, írásmagyarázatáról szóló könyvet, és nagyon nagy hatással volt rám a Jelenések könyve 20. fejezetében egy kis részlet, ahol egy bepillantást ad abba, hogy milyen vádlottként megjelenni az Isten ítélő szék előtt. Így írja. Láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek a tekintettel eltűnt a föld és az ég, és a helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat, kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, a halál, a sír is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Ugye van ennek egy olyan megrázó hangulata, nem? Tehát azt mondja, hogy ezzel nem lehet elmenekülni, ha valakit megettek a halak a tengerbe, vagy egy árnyék lett egy atomtámadásban, mindegy, mindenki adja a halottakat, mindenkinek meg kell jelenni a Krisztus ítélő szék előtt, és nekik az Isten félelmetes. Nem azért, mert ő az, vagy nem azért, mert gyűlölködve néz rájuk, hanem mert ők a bűntudat miatt vannak tele félelemmel, és Istent olyannak látják, mint akinek a tekintetétől eltűnik az ég és a föld, szeretnének innét elmenekülni, de nem lehet. És annál szörnyűbb nincs, mint amikor nem haragszik az emberre senki, de a tényekkel kíméletlenül szembesülnie kell. A tényektől nincs hova menekülni. Kétszer is mondja, megítéltettek az ő cselekedeteik szerint. És azt hiszem, hogy sokszor olvasunk újságban ilyet, hogy még a legkeményebb bűnözők is az ítélethirdetésnél összeroppannak sokszor. Ugye most is olvastuk, hogy valamelyik kemény bűnöző rosszul lett az ítélethirdetés alatt. Ugye a napokban olvashattunk róla. Szóval ez, hogy így mondjam, az évekkel ne játszunk. Ha minden, ez az embernek 38 éve telt el így, és mindegyikünk vessen számot, hogy hány évem telt el. És nagyon nagy kérdés, hogy még játszadozhatok-e az évekkel. És nem úgy van-e, hogy egyszer csak a lehetőségek kapuja villám gyorsan becsukódik, és nincsen tovább. Azután a következő dolog, amit e történet kapcsán átgondolhatunk, ahogy említettem, hogy sorsdöntő ez a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. A kérdést persze más oldalról is fel lehet tenni. Akarsz egy beteljesületlen életet nyomorúságban, reménytelenségben, csak károkozást hagyva magad mögött lezárni? Vagy akarsz meggyógyulni? És Istennél a gyógyulás az mindig testi és lelki gyógyulás. Nincs szétválasztva. Amikor az Isten azt kérdezi, hogy akarsz meggyógyulni, azt mondja, akarsz tiszta gondolkozású, egészséges lelkű emberré válni? Akarsz igaz emberré válni? És akarsz meggyógyulni? Az Istennél soha nincs szétválasztva. Ő nem kínál senkinek gyógyulást úgy, ha tőle kéri az ember, hogy jó, ebből a betegségedből gyógyulj meg, de hát ugye ez az alkoholnál annál is lehetetlenem, mert ez az agyba van ez a betegség. Hát tudjuk, ez nem olyan, mint más. Ez az agyba, a szívbe, az ember pszichikumában van. Ebből nem lehet másképp a gyógyulás, mint ha az Isten teljes érdemeket akarsz meggyógyulni, mindenestől meggyógyulni. Igaz emberré, más emberré lenni. És itt is mondjuk ki még egyszer, hogy ha valaki erre a kérdésre nem válaszolja határozottan, hogy akarok, mindennél inkább akarok, senki nem tud segíteni rajta. Se emberek, se a Jóisten. Csak aki tiszta szívből, teljes szívből erre azt mondja, akarok meggyógyulni. és az Isten segítsen, hogy a kinek-kinek a lelkében ez beérlelődjön, és hadd mondjam még azoknak a lelkében is, akik pillanatnyilag abstinensek vagy szenvedélybetegségmentesek, mert a gyógyulás sok mindent jelent. Teljes gondolkodásbeli tisztulást, jellembeli tisztulást. És mindegyikünk, aki becsületesen gondolkozik, azért tudja, hogy még én bennem mi minden van. És ha Jóisten szeretettel ránk tekint, és azt kérdezi, akarsz meggyógyulni? Bárcsak tudnánk teszte szívből azt, hogy mindenből meg akarok gyógyulni, mindentől meg akarok szabadulni. Ami igaztalan, ami átok, ami nyomorúság, én meg akarok gyógyulni teljesen és egészen, lelkileg és testileg. Azután figyeljük meg, hogy ez az ember Jézusnak azt mondta, hogy nincsen emberem. És ezt két dologból is, két oldalról is érdekes lehet számunkra. Mindegyikünk leküzdheti magát oda, hogy végül már nincsen emberem. Igaz? Az ember addig csinálhatja ezt a dolgot, végül már nem, hogy házastárs nincs, de senki emberem nincsen. És ez egy borzasztó szomorú állapot. A másik oldala pedig az, hogy ez hárítás is lehet. Hogy valaki azt mondja, hogy én azért nem tudok meggyógyulni, mert nincsen emberem. Azért nem tudok meggyógyulni, mert nem olyan a feleségem, a férjem, mert nem az én összes érzelmi vágyaimat, kívánságaimat nem elégíti ki, azért, mert ezt meg azt nem az én kedvem szerint teszik. Hát tudjuk, hogy milyen gonosz dolog és mekkora önbecsapás az ilyenfajta hárítás. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy nincsen emberem. Lehet, hogy tényleg nincs, de akkor magam küzdöttem magam ide, de azt nem mondhatom, hogy nekem, én emberek miatt nem tudok, vagyok itt, és emberek az okai annak, hogy nem tudok innit kiemelkedni. Ezt egyikünk sem mondhatja. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a súlyos beteg ember, aki ezek szerint nagyon vágyott meggyógyulni, hogy 38 éve itt várakozott a gyógyulásra, de hát ő egy zsidó ember volt. És hát a zsidók között olyan nem volt, hogy valaki vallástalan, olyan értelemben, hogy nem is tud a vallásáról. Ugye ott szent kötelesség volt, Isten azt mondta, hogy a tanítsd erre a te fiaidat, mikor úton vagy, mikor a házban vagy. Tehát ezt, őket megtanították erre. És ugye a Mózes törvénye különösen nagy becsben állt, és a Mózes törvényében ott van ez a mondat, ugye a Mózes második könyvében, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Nem szép mondat? Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Hát ezek az embernek ismerni kellett ezt a mondatot, miért nem fordult az Istenhez? Na, a választ megtaláljuk, mert csak azt mondja, ugye csak az emberi lehetőségekkel számolt, azt mondta, nincs emberem. De szóba se jött az, hogy Istenhez fordult volna valaha is. Miért nem fordult hozzá? Noha ő neki kellett, hogy legyenek ismerete Istenről. Na, a magyarázatot abban találjuk meg, hogy a saját bűnének a következménye volt, és ez mutatja, hogy a vallási tanítóknak milyen nagy a felelősségük, mert sajnos az Izrael akkori vallási tanítói minden betegségre azt mondták, hogy a bűnének a következménye. Nyögje a bűnének a következményét. Emlékszünk a Bibliában egy másik esetre, akik jártasabbak kicsit, mikor egy vakon születettet vittek Jézushoz, akkor rögtön megkérdezték még a tanítványa is, hogy ő vétkezett, vagy a szülei, és azért van rajta ez a nyomorúság? Hát hadd mondjam, ez teljes torzítása az Isten képnek, és arra, amit az Isten mond. Lehet, hogy valakinek a nyomorult állapota, betegsége a saját bűnének, a saját hibáinak, a saját törvényszegésének a következménye, de az Isten akkor is azt mondja neki, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Sőt, mondhatnám, hogy az Isten kedvét és örömét leli abban, mikor akár a legtönkrementebb ember még kinyújtja a kezét, ha még az utolsó lehetőségével kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy te vagy az én gyógyítóm, és segíts rajtam. Tehát ez egy hazug beállítása az Istennek. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Istenhez akármilyen állapotba mehet az ember, ha tiszta szívből mondja azt, hogy akarok gyógyulni. Ugye mit tanultunk tegnap, hogy az az ima, hogy könyörülj rajtam, ez, amiben benne van, hogy én nem tudok hivatkozni semmire, nem vagyok méltó, de a könyörületedben bízom, ez az ima mindenkor célba talál az Istennél. Tehát soha ne higgyünk ilyennek, és ilyen csapdák, hogy én hogy menjek az Istenhez, hogy vegyem az Isten nevét a számra, én soha nem is hittem benne, ennyiszer káromoltam, ilyen meg ilyen dolgokat műveltem, hát hogynék én ahhoz, hogy az Istennek azt mondom, hogy segíts rajtam, vagy gyógyíts meg engem. Nem, ilyen nincsen. az Isten csak egyet vár, egyetlen egy dolgot az embertől, hogy belül szembeforduljon a rosszal. És hogyha az ember semmit nem tud tenni, semmit nem tud magán változtatni, tiszta tehetetlen. De ezt teljes szívből mondja, hogy akarok gyógyulni, utálom, iszonyodom ettől, szabadulni akarok, gyógyulni akarok. Akkor akármi volt a háttere, akármilyen nyomorúságot hozott a magára, az Isten segít rajta. Ugye a Bibliában olyan biztatásokat találunk erre, valaki talán ismeri Dávid történetét. Micsoda döbbenetes bűnt követett el. És mégis, mikor összeomlott, akkor mit mondott neki az Isten? Azonnal. Csak megrendülten annyit mondott, vétkeztem az Úr ellen. Következő pillanatban hangzott, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Vagy emlékszünk arra a latorra, akit Jézussal együtt feszítettek meg a kereszten? És azt olvassuk az írásban, hogy először ő is szidalmazta a másik bűnözővel együtt Jézust a kereszten, hogy szabadíts meg magadat és minket is. Aztán látva Jézus csodálatos magatartását, egyre jobban elcsendesedett, és végül így szólalt meg, hogy rászólt a másikra, hallgass, mert mi ugyan méltán szenvedünk, a mi cselekedetünk méltó büntetését viseljük. De ő semmi gonosz nem cselekedett. És akkor odafordult Jézushoz, és azt mondta, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát erre azt mondanánk, hát most ismerte el, nem tudjuk, mit csinált, nem írja meg a Biblia, de most ismerte el, hogy azért megérdemli a keresztre feszítést. Hát én gondolom, hogy akik ott álltak, a lélegzetük is elállt. Hát hogy merez így fordulni Jézushoz, hogy adj nekem üdvösséget? Hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. És Jézus azt válaszolta neki, bizony mondom néked, ma, amikor az életemet adom érted, amikor az olyan bűnösök büntetését viselem el helyettetek, hogy Isten nektek ingyen kegyelemből bocsánatot adhasson, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tele van a Biblia meggyőző példákkal. Tehát soha ne higgyünk ennek, hogy ha saját magad csináltad magadnak a bajt, a nyomorúságot, és rengeteget bántalmaztad nem csak az embereket, de az Istent is, olyat mondhatsz akár, mint ez a lator, hogy én ugye méltán vagyok ebben az állapotban, meg méltán szenvedem. Ha akarsz meggyógyulni, ez a kulcskérdés, ha akarsz meggyógyulni, akarsz szembefordulni azzal, ami elfogadhatatlan az Isten szemében, és még a saját jó érzésed szemében is, ha ezt akarod, ha ez a megbánás és egy valódi akarás van benned egy változás felé, ha ki tudod mondani, hogy akarok meggyógyulni, akkor az Isten el fog fogadni és meg fog bocsátani. Emlékszünk arra, ezzel meg a legelső igehirdetésben volt szó, hogy Ézsaiás könyvében így jellemzi az Istent, ő bővelkedik a megbocsátásban. Bővelkedik a megbocsátásban. Van egy gyönyörű ige Ézsaiás könyvében, amely így szól, no, gyertek, törvénykezzünk. Ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézsaiás 1.18, ha valaki meg akarja jegyezni. Megkérdezem, döbbenetes ige? Először olyan félelmetesen hangzik, hogy no, gyertek, törvénykezzünk. És a Jóisten szívesebben most törvénykezik velünk, mint ha azt mondanám, most rendezd el a bűneidet, és ne gyűjtsed magadnak az ítélet napján, mert ott már csak a törvénykönyv van, és a cselekedetek könyve van, és megítéltetnek mindjárt a cselekedeteik szerint. Ugye most gyere hozzá, most törvénykezzünk. És ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tehát ez a szerencsétlen ember nem mert Istenhez folyamodni, noha nagyon vágyott gyógyulni, nem tudott lemondani, már halál közeli állapotban volt, de nem tudott lemondani a gyógyulásról. De nem mert, hát ez az ő bűnének következménye, ő átok alatt van, hogy menne az Istenhez fordulni. A hamis vallási tanítás így tette őt tönkre. De lám most Jézus jön, hogy ezt korrigálja. Ő olvas minden embernek a szívében, és tudta, hogy ebben az emberben a gyógyulás feladhatatlan vágya él. És ha nem lett volna benne egy megbánás a múltjával szemben, Krisztus biztos nem tette volna ezt. De amikor az Isten valakinek megbocsát, az azt jelenti, hogy a Szent Lelkét adja, és magához fogadja, és segít neki győzni, önmagát legyőzni. De mindig ez a kapu, hogy akarsz-e meggyógyulni. Aztán még valamit tanulhatunk itt, hogy az az embernek, mit mondott ezután, hogy kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten nem úgy akar senkit meggyógyítani, hogy ő maga nem tesz semmit. Hanem azt jelenti, hogy ha akarsz meggyógyulni, akkor most engedelmeskedj az isteni szónak. És bízzál benne, hogy miközben te engedelmeskedsz neki, miközben te azt mondod, igenis elindulok ezen az úton, miközben annak ellenére, hogy olyan tehetetlennek érzed magad, és olyan abszurdnak ezt a felhívást, hogy most mondjuk te hagyd el ezt a szenvedélybetegséget, holnaptól kezdve legyél egy becsületes ember, és aki ehhez nem nyúl többet, és aki mindent igyekszik jóvá tenni, ahogy az A gyűlésen is erről szó volt, és aki leltárt készít, és rendbe hozza a dolgait. Lehet, hogy úgy érzed, hogy na hát ez nekem olyan teljesíthetetlen, és olyan megoldhatatlan, mint annak a, amit annak a béna embernek mondott Jézus, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj. De ahogyan az az ember, mikor bízott Jézusban, nagyon őszintén akart, és bízott abban, hogy ha ő mondja, akkor ebben segíteni tud, ha megbocsátott, mert ez a megbocsátás jele volt, hogy neki gyógyulást hirdetett, ha neki megbocsátott, és azt mondta, kelj fel és járj, ő fog tudni járni, és járt. És én mindenkiben szeretnék hitet és reményt ölteni. Ki tudja, hogy ki mit szeretne elhagyni, és ki mitől szenved. Ha ki tudod mondani, hogy akarok meggyógyulni, és szennyes ruhában is mersz oda menni az Istenhez, és azt mondod, hogy Istenem, bocsáss meg, gyógyíts meg. Azt teljes szívből mondja az ember, akkor az Isten azt mondja, hogy kelj fel és járj, indulj el bátran, ne kezdjed mondani, mert ez az ember is mondhatta volna, Uram, nem látod, hogy milyen sorvadtak az izmaim. Hát hogyan gondolod azt, hogy keljek föl? Csinálgathatta volna azt, hogy kezdi próbálgatni, megy, nem megy. Egyiket se tette. Az, aki ezt bíztatóan ezt mondta neki, hogy kelj fel és járj, ő bízott benne, látott egy részvételes tekintetet, és ezt a határozott felszólítást, és ő azonnal engedelmeskedett, és éppé vált, és tudott járni. És ezt higgyük el, ugyanígy működik a valóságban, aki eljutott oda, hogy tiszta szívből akar gyógyulni, és bizalmát veti az Istenben, azt mondja, Istenem, elindulok, hiszem, hogy ami emberileg lehetetlen, te veled együtt, nálad lehetséges. És ha elindul, tapasztalni fogja, hogy olyan csoda történik, mint ahogyan a bénának. Egyszer csak működtek az izmai, és tudta az ágyát vinni. De hittel el kell indulni, Istenbe vetett bizalommal el kell indulni. Nem kell próbálgatni, nem kell kételkedni, nem kell kérdezgetni. El kell indulni. És van még egy újabb feladat. Azt mondta ennek az embernek Jézus, most pedig eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. És ez is ismerős, ugye megkérdeztem. Ezt mondta a házasságtörő nőnek is. Én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. És van még itt ebben egy komoly intés, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tudjuk miért? Sejtjük, hogy miért? Mert a szenvedélybetegség az feltétlenül olyan dolog, amiben valahol az a bizonyos démon, az a fő démon valahol benne van. És ha onnét Krisztus ki tud szabadítani egy embert, Jézus egy hasonlattal így mondta, hogy akkor honvágya van a gonosz léleknek, és szeretne visszamenni. És ha azt kisöpörve is üresen találja, itt a kulcs szó ez, hogy üresen, azt mondja, akkor magához vesz nálánál 7 gonoszabbat, és rosszabbul lesz annak a dolga, mint az elsőnek. Egyszer hallottam egy igehirdetést, erről valaki mondta, hogy mit csinál egy ember, hogyha ha betörtek a házába, és kirabolták. Azt mondja, tesz rá egy lakatot, és ha még egyszer betörnek, akkor 7 lakatot tesz rá, hogy ne tudjanak betörni. Azt mondja, na ugyanezt csinálja a démon, hogyha egy ember kiszabadult a keze között, és Jézus oda behatolt, és kiszabadította az ő fogját, akkor megpróbálja még több, még gonoszabb démonnal őriztetni, hogy nehogy ez a szabadítás még egyszer megtörténjék. Tehát azt kell mondanom, annak az embernek, aki kiszabadult ebből a szörnyű fogságból, annak tudnia kell, hogy neki örökös védelem alatt kell állni. Soha gondtalan nem lehet, ő akkor van biztonságban, ha az, aki őt meggyógyította, állandóan vele van, és az ő követésétől egy moccanásnyit el nem megy. Ez a legteljesebb biztonság. És ezt Jézus nem oldja föl. Ő meggyógyít, és föl tudsz kelni, és tudsz járni, de azt mondja, most többé ne vétkezzél. Mert ő arra nem gyógyít meg, hogy valaki folytassa ugyanazt, hanem arra, hogy megkapaszkodik benne, és akkor ő teljes biztonságban van. Én azt gondolom, hogy ez a történet is nagyon sok üzenetet közvetített nekünk, és én kívánnám minden kedves táborozónknak, hogy nagyon a szívünkbe vésődjék ez a kérdés, és olyan tényleg őszintén szembesüljünk vele, nem itt most feltétlenül, de amíg itt vagyunk a táborban, úgy gondoljuk végig, akarsz meggyógyulni, mi a válaszunk erre? És ha úgy érezzük, hogy még csak olyan félszívűen tudom mondani, azt mondom, de valahogy ez egy olyan érzékeny egyensúly, de azért jobbunk felével sokkal jobban szeretnék gyógyulni, csak legfeljebb félünk kimondani. Mondjuk ki, mert egyszer a Biblia leírja, hogy egy apa ment a Jézushoz, és azt mondta neki, hogy kéri, hogy a gyermekét gyógyítsa meg, és azt válaszolta Jézus, ha hiszed, azt minden lehetséges a hívőnek. Az meg így válaszolt, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És Jézus meghallgatta. Ha valaki erre a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, azt mondja Istennek, hogy az igazi énemmel nagyon szeretnék, de félek magamtól, segíts nekem, akkor Isten ezt is meghallgatja. De ha valaki képmutatásból azt mondja, hogy úgy mondjam, színészkedi le, azt mondja, hogy igen, hát mások is akarják, hát én is benne vagyok ebbe a jó csapatba, hogy én is akarok meggyógyulni, meg hát azért azzal is jó dicsekedni, hogy én már gyógyulok, és hát persze ezt mondom, de a szívem mélyén ahhoz a régi baráthoz kötődik, akkor ez nem elfogadható. De ha bárcsak a Jóisten mindannyiunk szívében bejelölné azt, hogy akarok meggyógyulni, mégpedig mindenből, testestől, lelkestől igaz emberi akarok válni. Egy olyan emberi akarok válni, aki békében él a lelkismeretével, boldog emberi akarok válni. Olyan emberi akarok válni, aki más embereknek is életet, örömet is, és áldást visz az életükbe. És a másik pedig, hogy merjünk az Istenhez menni, és ne hagyjuk, hogy becsapjon minket az, hogy te, aki a saját magadat hoztad ebbe a helyzetbe, nehogy azt hitt, hogy az Isten rád tekint, vagy megszólíthatod, ezt ne higgyük el, mert ez nem igaz, hanem az Isten bővölködik a megbocsátásban, és hogy mi nyugodtan mehetünk hozzá. Még sokszor arra se vár, hogy az ember formálisan kimondja a bűnvallomást, amikor látja, hogy belül van, de ahhoz sincs ereje. Ugye majd éppen holnap hallunk erről egy példát. Vagy gondoljunk a tékozló fiú példázatára. A tékozló fiú példázatában Jézus azt mondta, hogy a fiú még haza se ért. Még el se mondta, hogy már benne milyen bűnvallomás érlelődött, de az atya már futott elé. Mert ő tudta, hogy már kész volt a megbocsátás. Mert az Isten bővelkedik a megbocsátásban. És az utolsó gondolat pedig, hogy amikor az Isten megbocsát, és azt mondja, utasít, hogy most pedig indulj el az igaz élet útján, és ne félj, kelj fel, járj, vedd az ágyadat. Ne mondd azt, hogy lehetetlen, ne kezdjél próbálgatni meg, kételkedni. Indulj el, és meg fogod kapni menet közben az erőt és a segítséget. Akkor ezt higgyük el, és az ember induljon el. És még az utolsó meghagyatkozását se felejtsük el, ímé meggyógyultál. Ó, hogy örülhet mindenki. Ímé meggyógyultál. Milyen csodálatos dolog. De ott az intelem. Most menj el, és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. És én szívemből kívánom, hogy ennek a történetnek ez a tanítása mindegyik bűnben visszhangra találjon. És nem tudtam Gáborral megbeszélni, mert csak ő is utolsó percbe érkezett, mert beteg volt, de gondolom, Gábor, nincs kifogásod neked se ellene. Én arra gondoltam ott, míg ezt a történetet fönt átgondoltam, hogy talán ma este kellene javasolni, amikor még ilyen meghitten vagyunk együtt. Hogyha vannak itt a táborozók közül, akik úgy érzik, hogy tényleg szeretnék meggyógyulni, de erőtlennek érzem magamat, fölmehetünk oda a társalgóba, és én szívesen imádkoznék. És ha más kollega van, vagy együtt, aki bejön, imádkoznánk értük, hogy az Isten segítsen meggyógyulni. Nem kell mondani semmit, embereknek nem kell gyógyulni, És, de ha valakinek, és nem fogunk senkitől semmit kérdezni, de ha valaki vágyakozik arra, hogy az Istenhez imádkozzunk érte, hogy segítsen megkapaszkodni, segítsen felkelni és járni, akkor ezt most mindjárt az ének után fölmennénk oda, és egy egyszerű imát ajánlanánk fel a Jóistennek. És ez bárkire vonatkozik, aki úgy érzi, hogy neki még van miből gyógyulni, és úgy érzi, hogy ahhoz nem elég az emberi erő, hanem isteni erőre van szükség hozzá.